13. versében olvassuk fel, hágyítatunk alapigéjét, Hóseás próféta könyve 2. fejezetében, a 13. versből olvasom. Hóseás próféta könyve 2. fejezet, 13. verse, ahol Isten igéje így hangzik. Azért ímét csalogatom őt, és elviszem őt a pusztába, és szívére beszélek. Hadd olvassam az igét még egyszer, csak azt a szakaszát, amit ma délután tanulmány tárgyává szeretnék tenni, és elviszem őt a pusztába, és szívére beszélek. Kedves testvéreim, Hóseás kora a fogságba vitelt közvetlen megelőző kor volt, mikor Vegyesen a Proféták és Királyok című könyvben Hóseás és Ámosról ír, akkor ezt a címet adja a fejezetnek, elvész az én népem, mivel hogy tudomány nélkül való. Ez a nagyon sokat mondó cím utal arra, és mintegy összefoglalja azt a tényt, ami Hóseás próféta idejében uralkodott. Hóseás tevékenysége az északi királyságban, a 10,5 törzsnél, ugye az Izrael országában zajlott, ott folyt az ő tevékenysége, 755-től időszámításunk előtt, 755-től 725-ig. A fogságba vitel, az asszír fogságba vitel 722-ben történt. Tehát Hóseás próféta szolgálata 3 esztendővel a fogságba vitel, a végérvényes fogságba vitel előtt történt. Ugye gondolom mindannyian tudjátok, hogy a 10,5 törzs soha-soha többé a fogságból vissza nem tér, szétszóródtak a nemzetek között, és megszűnt Izraelnek, nem Júdának, hanem Izraelnek a nemzeti élete. És ebben az időben hangzik el Hóseás ajkán ez az íge, amit olvastunk, ahol a mindenható Isten elmondja, hogy bár visszavonhatatlan az ítélete, ahol elmondja ugye már a könyv többi fejezeteiben, például a 4. fejezet 6. versében van ez az ige, hogy elvész az én népem, mivel hogy értelem nélkül való. És itt mégis az Úr azt mondja el, és ez általában az Istenre jellemző, ez az Isten szeretetének a megnyilatkozására jellemző, hogy Isten elmondja a legsúlyosabb ítélete, ebben az esetben Izrael nemzeti létére nézve a visszavonhatatlan, végérvényes elvettetésnek az ítéletét, utána Isten mégis irgalommal, szeretettel fordul az ő népéhez, és azt mondja az ő népével kapcsolatban, és elviszem őt a pusztába, és szívére beszélek. Hóseás tehát szólít Izrael megtéréséről, szól arról, hogy Isten a szívére beszél az ő népének, és ez a szívre beszélés eredményt ér majd el az ő népének az életében. Ha végig gondoljuk a kijelentéseket, az igei kijelentéseket, a történelmi tényeket, akkor csak egy következtetésre juthatunk, hogy ezek a kijelentések, ez a profécia elsősorban nem a testi Izraelre vonatkozott, rögtön olvasom majd bejtestőn a sorait, hanem ez a profécia Istennek az utolsó időkben élő népére vonatkozik. Ne felejtsük el, hogy a Szentírás szemlélete szerint, ahogy a Szentírás beszél az Isten népéről, a Szentírás szerint nincs Isten népe életében történelmi váltás. Amikor proféciáról beszél, hogy jön ilyen és olyan és amolyan kor, akkor beszél erről. De Isten az ő népét egy és egyetemes, egy jogfolytonos népnek tekinti. Egy egybefüggő közösségnek tekinti, amelynek ő az ura, amelynek ő a feje. Tehát nincs Istennél ilyen, hogy most Izrael, most nem tudom én, őskereszténykor, most középkor, most ilyenkor, hanem van az ő népe, és vannak azok, akik az ő népétől idegenek. Azt olvasom a Proféták és Királyok című könyvünkben, az előbb már említett fejezetben, tehát ebben a fejezetben, hogy elvész az én népem, mivel hogy tudomány nélkül való. Azt írja itt vejtestvérnő, az Izrael 10 törzsének fogságát megelőző korszaknak hasonló engedetlenség és hasonló istentelenség ideje volt. Aztán ezt mondja, Ámos és Hóseás által hirdetett ítéleteket az eljövendő dicsőség jövendőrései kísérték. Az olyan régóta lázadó és megáfalkodó 10 törzs nem nyert ígéretet a teljes megújulásra. Előző hatalmuk visszaszerzésére Palesztina földjén nem volt ígéretük. Egészen az idők végezetéig vándorok lesznek a nemzetek között. Hóseás próféta pedig jövendőlésének azt a kiváltságát tárt elő, hogy részt vehetnek Isten népének végső újjáépítésében, a föld történelmének végén, midőn Krisztus megjelenik, mint királyok királya és uraknak ura. Hát hadd mondjam, nem önkényes magyarázat ez Kósás igéjére, hogy ez a mikorunkra szól. Rejtesen ő maga ír erről. Aztán hadd olvassam tovább. Jelképes beszédben tárta fel Kósás a 10 törzs előtt Isten tervét, hogy újjáteremt minden lelket, akit a földön az ő gyülekezetével egyesül. Részesíti mindazokban az áldásokban, melyeket Izraelnek nyújtott hűsége idején az ígéret földjén. Izraelről itt vágyva vágyott, kegyelmében részesíteni kijelenti, azért én még csalogatom őt, és elviszem a pusztára, és szívére beszél. Milyen összefüggésben magyarázza tehát Vajtestvérmi ezt az igényt? Hogy az Izrael népének a végső időkre, Jézus Krisztus dicsőséges az égben történő visszatérésének az idejére szól ez a profécia. Testvéreim, elmondhatjuk tehát akkor, hogy a felolvasott profécia a vég idejére szóló isteni kijelentés. A végső időben tehát Isten pusztába vezeti ki az ő népét az ige kijelentése szerint, hogy szívére beszéljen. Pusztába viszi és megtérésre készteti. Egyénileg akar foglalkozni vele, közel, maga közelségébe akarja fogadni őt, és áldásaiban akarja részesíteni. Most vessük fel azt a kérdést, hogy mit jelent ez a bibliai fogalom, hogy a pusztába. Miért alkalmas ez a körülmény arra, hogy Isten népének, vagy Isten az ő népének szívére beszéljen? Mit jelent a Biblia fogalom világában ez, hogy a puszta? Először ezzel a ténnyel Izraelnek a pusztai vándorlása idején találkozunk. Már meg kell jegyezzük, hogy mielőtt Izrael népe, mint nép a pusztába került volna, már Isten Mózes is a pusztába vitte az egyiptomi nevelés után. Mikor el kellett felejteni mindazt, ami Egyiptomban Isten akaratával ellentétes befolyás volt, mikor Istennel közvetlen személyes kapcsolatot kellett teremtenie, illetve Isten személyes kapcsolatot akar teremteni Mózessel, akkor Isten a pusztába vitte ki Midian pusztájába. De azért mégis az igében a legdöntőbb, és ez az, amire Pál apostol is azt mondja, hogy példaképpen esett rajtuk, és megiratott a mi tanulságunkra, ugye az első korintusi levél 10. fejezetében, amikor Izrael népe, mint nép a pusztába kerül. És itt hadd vessem fel ezt a kérdést, hogy vajon mit is takar ez a kifejezés, mit mond nékünk az, hogy Izrael népét Isten a pusztába vezette. Mi volt a célja ezzel Istennek? Mit akart Isten elérni általa? Milyen végső elgondolása volt Istennek azzal, hogy az ő népét a pusztába vitte? Ha az igét végig lapozzuk, akkor azt látjuk, így fogalmazhatnánk meg summásan, hogy Isten kegyelmes nevelésének az ideje volt a pusztába vitel. Az az idő volt, amikor Isten fel akarta népét készíteni, hogy Kánaán elfoglalására, birtokba vételére és az ott élésre alkalmas legyen. Egy ilyen idő volt a pusztába vitel. Egyiptomból jöttek ki, teljességgel alkalmatlanok voltak arra, hogy Kánaánt elfoglalják. Ezt mondhatnánk, hogy szinte feltételes reflexeiké lettek az egyiptomi gondolkozásmód szerinti cselekvések. Amikor bármilyen probléma megjelent előttük, rögtön az egyiptomi észjárás, az egyiptomi logika szerint reagáltak mindenre, ami csak az életükben előfordult. És Istennek az volt a célja, hogy ezt a népet megtanítsa isteni gondolkozásmódra, hogy formálja az ő gondolkozásukat az ő akarata szerint. És ehhez olyan körülményeket biztosított, ahol semmi zavaró, ahol semmi idegen befolyás nem érvényesülhetett az ő népének az életében, ahol csak egyetlen egy dologra kellett, hogy koncentráljon Isten népe, mit akar tőlem az Isten. Testvéreim, ha megfigyeljük az igének a leírásait, akkor azt látjuk, hogy a puszta legdöntőbb jelentősége abban volt, hogy teljességgel Istentől függtek. Semmiféle emberi biztosíték számukra nem volt. Gondoljátok csak végig a Biblia leírásait. Ott volt a tűző nap, a élelem hiány, a lehetőség annak, hogy ruhájuk tönkre megy, cipőjük lekopik. Ott volt a lehetőség annak, hogy tüzes kígyók marják őket, fenevadak leselkednek rájuk, és sorolhatnánk a veszélyeket. Ki volt egyetlen védelme, oltalma és mindene Izraelnek ebben a állapotban. Ezek között a körülményben Isten. Gondoljátok csak végig, hogy mit tett az Úr. Nappal, felhőoszloppal, éjjel, tűzoszlopban vezette az ő népét. Ő volt az oltalma, ő gondoskodott a mannáról, ő adott ígéreteket, hogy ruhájuk nem szakad le, ő pakasztott vizet a sziklából, ő volt az, aki megédesítette a keserű vizet, szóval egyetlen valaki volt, akire feltekinthettek a pusztában. Ez az Isten volt. Nem volt más biztonság, csak Isten. Nem volt más, akitől függő viszonyba lehettek volna, csak Isten. Amikor az útukon haladtak, akkor nem volt ilyen, hogy összejött Mózes, Áron és még néhányan, mondjuk később a 70-ben, hogy merre is menjünk, hol is táborozunk, hol üssük be a mi sátrunkat, hanem kitöltöttek minden nap. Mit figyeltek szüntelen? Mozdul-e a felhő, vagy áll egy helyben? Ha a felhő indult, akkor ott nem volt más akarat. Akkor ott csak egy volt, amerre Isten vezet, mi arra haladunk. Amit Isten akar, mi azt teszünk. Amit Isten kinyilatkoztat, mi arra hallgatunk. Gondoljátok csak el, amikor ott voltak a Sínai lábánál, az Isten megjelenik ott közöttük, és azt mondja Mózesnek, Mózes, te pedig most jöjj fel a hegyre, és én nekem beszélni valóm van veled, hogy rajtad keresztül üzenjek az én küzdő, zarándokló népemnek. Mi volt Izrael népének a válasz, amikor Mózes alá jött? Az Úr mondja el, amit akar, mi pedig hallgatunk és engedelmeskedünk. A puszta az a hely volt, ahova Isten kivezette az ő népét, hogy minden idegen befolyást leválasztson az ő népéről, és az ő népének az életében egyedül az ő akarata valósuljon meg. Testvéreim, elmondhatjuk azt, hogy emberileg ezek a körülmények igen-igen mostoha körülmények voltak. És mégis azt kell elmondanunk, hogy a mostoha körülmények ellenére is az igazán hívő izraeliták számára a puszta az áldásoknak, az örömnek a helye lett. Emlékeztek rá, az ünnepkörben hol foglal helyet a sátoros ünnep, ugye a pusztai vándorlásra való visszaemlékezés? Ugye? Az ünnepkör második fél évének az utolsó ünnepe. Milyen ünnep volt ez a sátoros ünnep? Visszaemlékezés arra, hogy Isten vezetett bennünket, és előretekintés a jövőbe. Hogy lesz még majd egy idő, amikor Isten népe örökre az ő urával lakozik, amikor Isten sátora az emberekkel lesz, amikor nem lesz más hatalom, más tekintély, amikor Isten egyedül lesz az ő népének ura, amikor Isten úgy vezeti az ő népét, ahogy az eredetileg az ő teremtői tervében elgondolta. Testvéreim, az igéből azt is megállapíthatjuk, hogy a puszta különböző lelkületek szerint kétféle magatartásra inspirál. Voltak, akik a pusztai vándorlás alatt lázongtak, zúgolódtak. Soha nem tetszett nekik az, amit a Jóisten akar. Hol ismeritek az ige leírásait, én nem akarok erről sokat beszélni, csak olyan szomorú olvasni a Bibliát. Még kedves Lenk bácsinak a befolyására, amikor misszióiskolára jártam, aláhúzgáltam a Bibliámban, hogy hányszor zúgolódtak az izraeliták. Hát az a Bibliám, amit akkor használtam, tel is tele van vastagon Mózes második könyv, és zúgolódtak, és zúgolódtak, és zúgolódtak, és zúgolódtak, és zúgolódtak. Végig nézzétek meg. Ha elolvassuk azt, amit Vejtestőrmény ír ezzel kapcsolatban a Pátriárkák és Proféták 283. oldalán, azt mondja, hogy egyesek az Úrhoz kiáltottak, de a többség Mózes köré seregelve ilyen szemrehányást tett neki. Hát nincsenek és sírok Egyiptomban is, folyt a panaszadó ajtukról. Ez volt az egyik oldalon. A másik, a más lelkületű, az Istenre ráhagyatkozó, azoknak a csoportja, akik engedték, hogy Isten a szívükre beszéljen, akik felismerték, hogy a puszta egy áldott alkalom, ahol Isten megszabadítja őket minden olyan idegen befolyástól, amely számukra lenne káros és végzetes végül. Azok számára mit jelentett a puszta, testvéreim? Az Isten nevelésének a célba érkezését. Jelentette azt, hogy olyanokká lettek, amilyeneknek Isten látni akarta őket. Felkészültek arra, hogy hitáltal elfoglalják Kánoán. Nem a körülményekre tekintettek, amelyet az emberi szem tükrözött, hanem hitben mindig a körülmények fölé néztek, az Isten trónusára néztek. A puszta számukra a legáldottabb alkalom volt, ahol Isten áldásainak a gazdagságában részesültek. Hadd hangsúlyozom, azt írja Vejtestvérnő, hogy ez az út nem véletlen volt számukra. Így olvasom a 284. oldalon, pardon, nem 280, elnézést egy pillanatra. 290. oldalon. Isten népét a gondviselés vezette a félelmetes sziklás hasadékba a Veres-tenger partjára. És most jön a cél, hogy miért. Hogy népének megmutassa hatalmát, a gőgös elnyomókat pedig megalázhassa. Bármi más úton is megszabadíthatta volna őket, de ő ezt választotta azért, hogy népének hitét kipróbálja, és beléje helyezett bizalmát megerősítse. Mit olvastunk itt, testvéreim? Isten bármely más úton is megszabadíthatta volna az ő népét, hát nem? Hát gondoljunk csak arra, aki szavával terem, annak az Istennek mennyire nem probléma, hogy mit tesz, nem? Olyan utakon szabadíthatta volna meg, ahogy ő azt a legjobbnak látta, de ezt látta a legjobbnak. Ő nem csak azt akart elérni, hogy népe Egyiptomból Kánaánba kerüljön, hanem hogy egy olyan nép kerüljön már oda, amelyik nép érti az ő Istenének szavát, amelyik nép megtanult az ő urára hallgatni, amelyik nép megértette, hogy számomra nincs jobb és áldottabb út, mint amerre Isten akar vezetni, hogy én akkor vagyok igazán boldog, ha az Isten szavára hallgatok. Annak az Istennek a szavára, aki kivitt a pusztába, hogy szívemre beszéljen, hogy megértesse velem az ő terveit, és hogy végül elkészítsen annak az ígéret földjének az elfoglalására, amit ő annyi szeretettel számára, az ő népe számára fenntartott. És most hadd tegyek fel egy nagyon szomorú, de figyelmeztető kérdést. A felnőtt nemzedékből hány ember jutott el Kánaánból, illetve Egyiptomból Kánaánba, a felnőtt nemzedékből, nehogy egészen elég egy persze, azért hadd mondjak ilyesmit is feltestvéreim, hogy azt mondjuk, hogy Mózes, ezt egy kis kitérőként, hogy Mózes büntetésből nem mehetett be Kánaán földére. Azt hiszem, ti is velem együtt, de kiegyeznétek ebbe a büntetésben, nem? Azért szóval ne feledkezzünk el arról, hogy ki tudja hány ember hullott azért úgy el, hogy azzal az elhullással mi boldogan cserélnénk. Isten megmutatta Mózesnek is, milyen büntetés, és azért az Isten lényének, az Isten szeretetének az a csodálatos vonása, ő nem mehet be, de Isten már nem változtatta meg a szavát. De mit ad tett neki? Mit tett vele az Úr? Mert olvassátok el otthon, testvéreim, én nagyon sokszor olvasom ezt a fejezetet, csodálatos fejezet, a Pátrákat és próféták, mint hogy Isten felvitte őt a hegyre, megmutatta néki Kánaánt, és mit írott rá, testvéreim? De azt látta, ami akkor Kánaánban volt. Olvassátok csak el. Látta végig a jövőt. Látta, hogy letelepszik Izrael. Látta, hogy virágzik minden. Látta a diadalmas korszakot. Látta a fogságba vitát. Látta a visszatérést. Látta Jézus keresztre feszítését. Azt írja, hogy eltakarta arcát a borzalmas látvány elől. Aztán látta, mint az apostolok indulnak, és az evangélium terjed az egész világra, zsidó nép köréből. És látta megnyugodott, amire Isten elaltatta őt, hanem nem sokára felébe. Na szóval, ezt nem azért mondtam el, hogy nyugodtan bújjunk el a pusztában, hanem csak azért, hogy ezért nem volt ez olyan kegyetlen isteni intézkedés, hanem amikor az Isten büntet, akkor abban is mindig benne van az ő jóság, az ő szeretete, az ő türelme, az ő irgalma, az ő népe iránt. Azután hadd hangsúlyozzam azt is, testvérim, hogy a pusztának miért kellett 40 évig tartania? Miért kellett a vándorlásnak 40 évig tartania? 40 évre, ennyi időre, nem csak azért, hogy elhúljanak, hanem ott is elhúlhattak volna lényegesen rövidebb időnben is, nem? Hát ahogy egy angyal egy éjszaka 185 ezeret levágott az asszírok táborából, hát ugyanúgy az Úr is megtette volna, hogy már egyik napról másikra meg sem is ülnek az úgolódok. hanem Isten, ahogy az előbb említettem, azt akart, hogy feltételes reflexükké legyen. Szóval ez legyen a minden esetben az első reagálás. Mit akar az Isten? Hogy ezt tanulják meg, hogy Isten vezetése minden emberi okoskodásnál jobb, hogy ő rá figyeljenek. Azután, ezután a történet után fogalommá lett a Szentírásban a kussza. Lapozzuk fel a Jelenések könyve 12. fejezetét, ott a 6. verset olvassuk el, ahol az ige a következőképpen hangzik. Jelenések könyve 12. fejezet, 6. verset. Az asszony pedig elfuta a pusztába, hol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt 1260 napig. Mit mond ez az ige? Tudjátok jól a szövegösszefüggést, erről most nem szólok. Az üldözött egyházról beszélt, hogy az asszony elfutott a pusztába, ahol, mert tudtátok talán ugye a lelketekben ezt a szót, ahol Istentől készített helye volt. Ha egyház történelmileg nézzük ezt a korszakot, akkor azt látjuk, szörnyű üldözések, vérontás, borzalmas megaláztatások. Isten oldaláról nézve pedig, hogy olvasunk? Az asszony elfutott a pusztába, ahol Istentől készített helye volt. Hogy ott Isten táplálja, hogy ott tápláltassék, hogy ott isteni táplálásban részesüljön 1260 éven, ugye a pápai sötét középkor idején az egyház. És hadd kérdezzem meg, testvéreim, ezek között a mostoha körülmények között, amelyek között élt az egyház ebben az időben, ebben az 1260 napos időben, milyen korszaka volt ez az egyház történelemnek? Tessék, igen, ez a legalább. Hogy a legdicsőségesebb kor. Gondoljatok a valdensekre, gondoljatok a huszitákra, gondoljatok azokra a hithősökre, akikről a Küzdelem az igazságért című könyvben olvashatunk, hogy ott fejezeteken keresztül milyen diadalmas, dicsőséges kor volt, amikor egyetlen gondolat hatotta át őket teljesíteni Isten akaratát a mi egyéni életünkben, és teljesíteni a ránk bízott megbízatást Isten akarata. Néhány helyen most az utóbbi időben felolvastam Kulcsár Zsuzsának a Boszorkányperek és az Inkvizíciós Boszorkányperek című könyvéből egy idézetet, sajnálom, hogy most nem hoztam fel magammal. Azt írja a Valdens ige hirdetőkről, hogy télvíz idején folyókat úsztak át, hogy hitüket megosszák másokkal. Észak-dél, Közép-Európában Valdens csoportok keletkeztek, és még az inkvizítoraik is a legnagyobb elismeréssel beszéltek az ő becsületességükről, korukból kiemelkedő erkölcsi színvonalukról. Ott élt az egyház a pusztában. Isten helyet készített számára. De élete olyan volt, hogy a menny tetszése, jóváhagyása nyugodott meg az ő életük felett. Testvéreim, hadd mondjam el, az alapige alapján, az alapigének Vejtestőn által történt magyarázata alapján, hogy minket is pusztába vitt az Úr, ahol minden emberi biztonságot megszüntetett Isten, hogy mi egyedül tőle tudjunk. És itt szeretném, ha szembenéznénk azzal a ténnyel, hogy lehet, hogy az Úr még mélyebben visz a pusztába. Lehet, hogy még inkább megenged az életünk, nem valami pánik hangulatot szeretnék ezzel kelteni, csak a reális lehetőségekkel szembenézni. Az ember úgy próbálja észlelni ugye a légköri viszonyokat, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy hatóságoknak ugye egy feszült figyelme fordul felénk. El kell, hogy mondjuk, hogy védelmet, oltalmat sehonnan emberektől nem várhatunk. Egyházi fórumok is minden szinten úgy, hát a legnagyobb jó akarattal azt mondják, hogy drága testvéreim, éljetek, ahogy ti tudtok. Szeretünk, becsülünk, imádkozunk értetek, de tenni értetek érdeketekben pillanatnyilag egyelőre nem áll módunkban. Ne keseredjünk el mi ezen. ne tekintsünk ezekre a körülményekre úgy, hogy jaj, rettenetes körülmények közé jutottunk. Azt mondja az Úr, én kiviszem őt a pusztába, hogy a szívére beszélhessek. Testvéreim, még mielőtt idézeteket olvasnék a testvérnőről, aki a mi korunkat jellemzi, hadd kérdezzem meg, hát mindannyiunknak más tapasztalataink vannak, azért úgy nagy általánosságban mégis úgy a közösség lelkületét és hangulatát, hát én is ismerem, mivel ugye ott élek és éltem a testvéri közösségben, hogy éltük mi már a hívő életünket. Hát szóval elnézést most a kifejezésekért, olyan középszerű klub életként. Jól érezzük magunkat, jaj de jó itt lenni, énekelünk, imádkozunk, szavalunk, szereplünk, ugye szolgálunk. Ezzel a szereplésben mindig persze érteni. És aztán, hát ugye, várjuk, hogy megdicsérjenek érte, és hát a Jóisten is a végén azt mondja, na gyere csak én atyámnak áldott, olyan jól élted az életedet a földön, menj be csak a te uradnak örömében. De arról, hogy utána akar jönni, tagadja meg magát, vegye le fel az ő keresztjét, erről egyre kevesebbet. Egyre inkább örültünk, hogy más egyházakkal azonos jogokat élvezünk, hogy püspökökkel mehetünk a parlamentbe, hogy nem tudom én, ilyen-olyan kitüntetésekben részesülünk. És egyre inkább mihez igazodtunk? Egyiptom szempontjaihoz. Testvéreim, ahhoz, hogy elfelejtsék a zsidók, hogy hogy kell saját gyermekeiket megfojtani, ahhoz, hogy elfelejtsék a zsidók, hogy hogy kell a fáraó parancsára összerezzenni és rögtön azt tenni, amit fáraó parancsol, ahhoz pusztára volt szükség. Ahhoz Isten 40 éven át vezette őket a pusztánál, hogy már számukra csak egyetlen akarat legyen, ami számukra a legjobb, az Isten akarata. Isten bennünket is kivitt a pusztába, de ha igényeljük, akkor kiváltságunk, hogy nevelésben részesít, akkor kiváltságunk, hogy elkészít bennünket az ígéret földjének elfoglalására. Ha elfogadjuk a pusztát tőle, és amit ő ott mondani akar számunkra, akkor kiváltságunk, hogy az ő végtelen kegyelme folytán méltó és alkalmasak is legyünk. És ezt szeretném újból hangsúlyozni és aláhúzni. Alkalmasak is legyünk az ő országának az elfoglalására. Hadd olvassak néhány idézetet, néhány sort. A bizonyságtételek 5. kötetéből, egy, hát a kezemben lévő példánynak az oldalszámát tudom csak megmondani, egyik itt ülő kedves testvérünktől kaptunk egy jó esztendővel ezelőtt. Ennek előbb a 75. oldaláról, hogy milyennek látja Isten a mi állapotunkat, és miért tartja Isten szükségesnek, hogy a pusztába vigyen bennünket, és a szívünkre beszéljen. Azt írja így vejtesférnő, megmutattatott nékem, hogy a világ szelleme gyorsan gyomlasztja a gyülekezetet. Ti ugyanazon az úton jártok, mint a régi Izrael. Ugyanúgy eltávolodtatok a ti szent elhivatottságotoktól, mint Isten választott népe. A sötétség áldatlan műveivel társultok. Aki egyetértésetek a hitetlenekkel kihívta az Úr rosszallását. Nem ismeritek azokat a dolgokat, melyek a ti békességetekre való, és azok gyorsan elrejtetnek szemeitek elől. Ha nem vagytok hajlandók követni a világosságot, még kedvezőtlenebb helyzetbe kerültök, mint akikre Krisztus jajt mondott ki. Hát ebből azt hiszem ennyi elég is, nem mintha nem kéne át meg átgondolnunk, úgy gondolom, hogy úgy kell átgondoljuk, hogy egyénileg magunknak, nehogy olyan ráolvasásnak tűnjék. Testvéreim, hadd mondjam el, mert úgy érzem, Isten előtt, Isten szín előtt is, és előttetek is tartozom azzal, hogy ezt elmondjam. Úgy érzem, hogy ez mindannyiunknak a kísértése volt, és esetleg több, mint kísértés. Hogy olyan jó azért az a biztonság, olyan jó az a körülmény, amiben engedett, hogy amelyikbe belejuthattunk. Az ember úgy kezdett az egyiptomi életstílushoz igazodni, ahhoz alkalmazkodni. Olyan hamar hajlamos az ember arra, hogy úgy kezdje érezni, hogy hát ugye azért hogy én nekem ilyen olyan rangom van, én ez meg ez vagyok, szóval velem így meg így kell. És ki tudná megmondani, mi minden. Isten azt mondja, én kiviszlek gyermekeim, én kiviszlek a pusztába, hogy aki szívetekre beszélje. Azután hadd olvassam tovább, hát ebben a példányban, a 79. oldalon. Ezt olvasom, talán annyit érdemes megjegyezni, hogy az egész fejezet címe a bizonyságtételek elvetésének következményei. Ennek a szakasznak a címe. Most itt viszont az Isten célja azzal, illetve az Isten látása arról, hogy ő mit is akar a pusztában elérni. Tudom, hogy sokan túlságosan kedvezően vélekednek a mai időkről. Ezek a kényelem szerető lelkek el fognak merülni az általános pusztulásban. De mi mégsem esünk kétségbe. Mi hajlamosak voltunk azt hinni, hogy ahol nincsenek hithű prédikátorok, ott nem lehetnek igaz keresztények sem. De nem ez a helyzet. Figyeljétek meg ezt a bátorító ígéretet. Isten megígérte, hogy ott, ahol nincsenek igazi pásztorok, ő maga fogja gondját viselni a nyájnak. Kiviszem őt a pusztába, és szívére beszélek. Én visszaemlékszem egy ige hirdetésre, Hirdon testvérünktől hallottuk 1967. júliusában vagy augusztusában Bécsben. Arról beszélt, hát nyilván ha Bécsben mondta, akkor gondolom nem kimondottan az afrikaiakra gondolt, de arról beszélt, hogy Afrikában és itt és ott is vannak olyan területek, ahol a generálkonferenc és a divízió utasításait nagyon nem tudják figyelembe venni. Akkor még nem volt ilyen, ugye, hogy nem vagyunk függőségi viszonyban, de testvéri szeretettel gondolunk rájuk. Szóval, de azért Bécsben elmondta a pillanatosan, hogy ő neki az a látása, hogy azoknak az unióknak és azoknak a területeknek, azoknak a gyülekezeteknek, amelyek a generálkonferenc és a divízió vezetés alatt nem élhetnek, azoknak a Isten azzal a megtiszteltetéssel kereste meg, hogy közvetlen az ő irányítás alá tartoznak. Én akkor nem ismertem ezt az idézetet. Ha megengedik, kedves Bodahat testvérek, akkor hadd mondjam, hogy tőle kaptam egy jó esztendővel ezelőtt. De itt hadd olvassam még egyszer ezt a mondatot. De mi mégsem esünk kétségbe. Mi hajlamosak voltunk azt hinni, hogy ahol nincsenek hithű prédikátorok, ott nem lehetnek igaz keresztények sem. De nem ez a helyzet. Isten megígérte, hogy ott, ahol nincsenek igazi pásztorok, ő maga fogja gondját viselni a nyájnak. Isten sohasem tette nyáját teljesen ember intézményektől függővé. De a gyülekezet megtisztításának napjai gyorsan közelednek. Isten tiszta és igaz népet akar. A közelgő nagy rostálásban jobban fel tudjuk mérni Izrael erejét. A jelek felfedik, hogy közel az idő, mikor az Úr nyilvánvalóvá teszi, hogy seprője az ő kezében van, és hogy ő alaposan ki fogja seperni szélüjét. Kiviszem őt a pusztába, mondja az Úr, és szívére beszélek. Isten ezek között a körülmények között nem hagy bennünket kétségben. Azt mondja, gyermekeim, ne essetek kétségbe, ahol nincsenek igazi pásztorok. Ott ő maga fogja gondját viselni az ő nyájának. Azt mondja Dávid a 23. Zsoltárban, ha az Úr az én pásztorom, ezt hadd mondjam ezt a ha én mellé, de azt mondja, hogy az Úr az én pásztorom, de mi pedig hadd mondjuk, ha az Úr az én pásztorom, akkor nem kell szűkölködnöm. Az Úr azért vezet ki a pusztába, hogy bennünket arról győzzön meg, hogy gyermekem, nincs emberi biztonság. Nincs semmi támasz, amire támaszkodhatnál. Tanulj meg végre felén fordulni, a felhő és tűzoszlopot kísérni. Ne mindig Egyiptom vezetőinek a kézmozdulataira figyelj, hogy most mit cselekedjél. Tanulj meg gyermekem az én lelkem tanácsaira figyelni. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok az Istennek a fiai. Most, amikor Isten ilyen körülmények közé engedett bennünket, akkor én úgy látom, nincs okunk sem a zúgolódásra, sem az elkeseredésre, sem a nyugtalanságra, még kevésbé a hitetlenkedésre és a lázongásra, hanem egyre van csak okunk. Elfogadni a jó Istentől azt a kegyelmet, amit ő akar velünk tenni. Ő szívünkre akar beszélni. Ő olyan élet célokat akar elénk várni, illetve olyan életcél, amelyről mi sokszor hallottunk és beszéltünk, amit talán még nem egészen látjuk világosan, Isten el akarja nékünk mondani, hogy olyan életutat is igényel, amelyhez az élet célhoz vezet el. Nehogy félrevezessük magunkat, és azt gondoljuk, hogy jó úton járunk, és a végén döbbenünk meg. De azt mondjuk, az Uram, hát nem a te nevedben prófétáltunk, hát nem a te nevedben tettük ezt és azt és amazt, nehogy akkor döbbenünk fel, akkor döbbenünk meg, amikor később. Isten ezek között a körülmények között nem csak a szívünkre akar beszélni, hanem fel akar készíteni bennünket arra, hogy méltók és alkalmasak legyünk a ígéretű földjének az elfoglalására. Hadd kérdezzem meg, testvérim, elfogadjuk mi a Jóistennek ezt a pusztába vezetését? Elfogadjuk azt, hogy emberi támasz, egyházi szervezet, divízió és én nem tudom én mi minden oltalma, védelme nincs fölöttünk. Elfogadjuk, hogy mi akkor sem fordulunk el Isten népétől, hanem azon az úton akarunk járni. És hogy valaki mondta, hogy ha ne talántan valami félreértés következtében anyánk eltaszítan, akkor a testvérünkre, ugye valaki így magyarázta ezt a mi Szlovákiához való fordulásunkat, hogy hát az a mama valami félreértés következtében elutasítja magától a gyermekét, akkor örüljön neki, ha a testvérére kapaszkodik. Akarunk mi Isten népéhez ragaszkodni, ilyen körülmények között is, és akarjuk hallani az Úr szavát, és soha nem engedni a szívünkben helyet annak, hogy mi minket így és így kezeltek, mi megsértődtünk, mi megyünk valami más úton. Testvéreim, ez a nép, az adventi nép az Isten népe. És ha Isten most bennünket azzal tisztel meg, hogy egy útszakaszon át, ő maga egyénileg vezet, hogy ő kivisz a pusztába és szívünkre beszél. Ez nem azért van, mert az ő népe elbukott, vagy nekünk attól el kell fordulnunk, hanem ki tudja, mit akar elérni még az ő népe életében is ezáltal, nem csak a mi személyes életünkben most, hanem hogy népét talán más országokban, talán másot is bátorítsa. Ki tudja, hogy mit akar ő. Mi vállaljuk azt az utat, amit Isten elénk áll. Hadd mondjam el, nem ünneprontásként, de hadd mondjam el, ne feledkezzünk el arról, hogy akik kijöttünk Egyiptomból, akik kijöttek, ugye Egyiptomból, azok nem biztos, hogy Kánaánba jutnak, mert hogy félreértés legyen, én a kijövés nem az egyházból való, hanem ez valami ilyen, azért mondom csak itt közben, nehogy valaki ilyen következtetése jusson. Akik a világból kijöttünk, akik kijöttek a világból, nem mindenki jut el Egyiptomba. De nem törvényszerű, hogy el kelljen hullani. Illetve Kánaánba. Köszönöm szépen. De nem törvényszerű, hogy el kell hullani a pusztában. Mit mondottál Józsué az út végén? Ismeritek bizonyára jól. Nem esett el csak egy szó sem. Azok közül a jó szók közül, amelyeket az Úr szólt, hanem mindaz betel. Testvérem, mi volt ennek az alapja? Mi volt ennek a feltétele? Kiknek az életében nem esett el csak egy szó sem azokból a jó szókból, amit az Isten szólt? Akik nem engedtek, hogy az ő életükben egy szó is a földre hulljon, amit Isten az ő szívükre akart beszélni. Akik nem engedték, hogy az ő szívükben földre hulljon valami az Isten akaratából, azoknak az életéből nem esett el, csak egy sem azok közül a jó szók közül, amelyeket az Isten mondott. Attól függ, hogy célba érkezünk el, hogy elfogadjuk-e a szívre beszélést. Testvéreim, azt mondja újból, a puszta mi számunkra, ne a csüggedésnek, ne a zúgolódásnak, ne a pániknak a helye legyen. Aztán még ennyit hadd tegyek hozzá a vigasztalásul. Olvassátok el majd a kivonulás című fejezetet. De még az első alkalmaknál esetleg megrettenünk is, mint Izrael is megrettent ott a vörös tenger partján, mikor jöttek az üldözők. Vértezzük fel magunkat azzal, hogy az Úr előttünk jár, vezet minket, átenged sok mindenen, hogy megtanítson teljességgel benne hinni. De aki hisz benne, a pusztánál Kánaánba jut. Akik hisznek Isten vezetésében, azok nem elvesznek a pusztában, azoknak nem kell sírni, hogy miért hoztál ki minket, hát nem volt volna, nem lettek volna sírok Egyiptomban, ahol eltemessenek. Azoknak nem kell félni. Akik hisznek Isten vezetésében, a pusztán át is a célba érkeznek. Most itt hadd olvassak még egy idézetet befejezésül az előbb említett idézetgyűjteményből, illetve bizonyságtételből. Ezt olvasom, amikor a gyümölcsöt nem hozó fák kivágattatnak, mint a talaj kártevői, amikor a hamis atyafiak sokasága elválasztatik az igazaktól, akkor az elrejtettek láthatókká válnak, s hozsannával fognak felsorakozni Krisztus zászlaja alá. Azok, akik félénkek voltak és nem bíztak önmagukban, akkor majd nyíltan hitet tesznek Krisztus és az igazsága mellett. A leggyengébbek és legtétovázóbbak a gyülekezetben olyanok lesznek, mint Dávid. Hajlandók lesznek cselekedni és merni. Minél sötétebb az éjszaka Isten népénél, annál ragyogóbbak a csillagok. Sátán nagyon fogja zaklatni a hűségeseket, de ők Jézus nevében végül a győzőknél is erősebbeknek fognak bizonyulni. Akkor lesz Krisztus gyülekezete szép, mint a hold, tiszta, mint a nap, rettenetes, mint az ászlós tábor. Testvéreim, az előttünk álló úton Isten soha meg nem csal. Mi ne tételezzük fel Istenből azt, hogy ő megfeledkezett rólunk. Azt mondja az Úr, hogy így szól Sion, elhagyott engem az Úr. Ismeritek jól ugye az ige kijelentését. Azt mondja az Úr, hogy elfeledkezett az annyi gyermekéről, hogy ne könyörüljön népek ilyen. Hát miért tételezel fel ilyet? Ezek elfeledkeznének is. Én te rólad el nem feledkezem. Én csak kiviszlek téged a pusztába, hogy ott szívedre beszéljek, hogy felkészülj, hogy alkalmas és méltó légy az ígéret földjének, Kánaának az elfoglalására. Isten adja meg nékünk az ő kegyelméből, hogy ezt a tapasztalatot éljük át, és Isten ezt a célt érhesse életünkben az ő kegyelméből.